Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük az új énekesüzet 25. énekét. Az Úrat pásztorom, jó pásztor ő.
Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő, nyájával arra jár, amerre várva vár, a forrás hűs vize, s a zöld mező. Ha ő a pásztorom, semmi sem állt, törődik én velem, vigyáz rám szüntelen, követem lábnyomát mindenet.
Sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet és a mindenkit, aki még gyülekezeten kívülről néz minket, egyelőre online. Köszönjük a sokféle levelet, beszámolót, amit a hirdetésemre kaptunk. Nagyon jó volt olvasni, meg hallgatni őket. Úgyhogy köszönjük szépen, és továbbra is várjuk ezeket a jó kis tudósításokat. Most pedig folytassuk az istentiszteletünket az új énekesfüzet 131. énekével. Minden időben áldom, dicsérem az Urat.
Időben áldom, dicsérem az Urat, magasztalom az ő nevét. Hallják ezt a szegények, és együtt örülnek, sietve asztalához ülnek. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, az üdvfélőkön megmarad örökkön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz, s mert közel van, ő hozzád válaszol. Kerestem az Urat, s meghallgatott engem, minden félelmemből kimentett. Aki őre állíz, annak lelke felvidul, és arca szégyentől el nem pirul. Érezd és lát, megmarad örökkön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz, s mert közel van, ő hozzád válaszol. Az Úr angyala tábort jár az üdvfélők körül, szabadítja Isten az ő népét. Az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, de az őt keresők bőségben élnek. Érezd és lásd, hogy jó az Úr kegyelme, félőkön megmarad örökkön örökké. Érezd és lásd, hogy jó az Úr hozzád válaszol, s mert közel van, ő hozzád válaszol.
Hozzád kiáltunk, Urunk, nem látunk téged, de hisszük, hogy itt vagy közel, ígéreted szerint, hogy ahol ketten vagy hárman a nevedben összegyűlünk, velünk vagy. Hisszük, hogy közel vagy, ahogyan énekeltük, és válaszolsz, és kérdezünk, Urunk. Várjuk a te jelenlétedet, kérjük, hogy válaszolj a kínzó kérdéseinkre. Téged hívunk, Szentlélek. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk Ézsaiás könyvéből, a 25. részből, a 6-tól a 9. versig. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros velős falatokból, letisztult újborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre. Az én uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának.
Válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzuk tovább, a saját szavainkkal ezt az imádságot. Igen, édesatyánk, úgy vagyunk együtt, hogy várjuk a szabadításodat, várjuk azt a nehéz terhet, ami minden népre ránehezedik az egész földön, és köszönjük, hogy te szabadító Isten vagy. Urunk, nagyon sokan vagyunk, akik gyásszal, különböző feszültségekkel lettünk megterhelve az elmúlt időszakban. Nagyon vágyunk a szabadításodra, vágyunk a jelenlétedre, vágyunk arra a felszabadultságra, ami régen is jellemezte az életünket. Vágyunk a te igédre, megelégítő táplálékodra. Vágyunk arra a boldogságra, ami a közösségben van. És vágyunk arra, hogy te megmutatod magad, és te veled lehetünk megint boldog közösségben. Várjuk a vigasztaló szavadat. Kérünk, Urunk, hogy most is áld meg Gábort, ahogyan közöttünk az igét hirdeti, és áld meg minket, ige hallgatókat. Kérünk, hogy te csitítsd el a szívünket, lelkünket, a bennünk dúló indulatokat esetleg, feszültségeket, a bánatot. És kérünk, hogy te adj nekünk figyelmet, nyitott szívet, befogadó lelket. Szólj, szeretnénk hallani téged. Jézus nevében. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket, készüljük az ige hirdetésre a 164. dicséretünk első 3 versével. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Nyújjon fel kívánságunk, üdvesség tanulására. Hogy a földtől elszakadjunk, csak te hozzád ragaszkodjunk. átértelmünket, lelki sötétség fogta bén. De szent lelked szívünket tiszta fénnyel úgy töltse bén, hogy jót gondoljunk és szóljunk, mert csak tőled kell azt várnunk. Dicsőségnek napfénye Istentől jött világosság. Indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szám. Itt vallásunk, könyörgésünk, Úrunk Jézus, add meg, kérünk.
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg nyitott szívvel, figyelemmel Istenek igéjét. Ennek alapján szeretnék evangéliumot, jó hírt mondani, hirdetni. János írása szerinti evangélium 21. fejezetének az első 14 versét olvasom. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon, Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael, aki a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 7-200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten szent lelke tegye áldottá az ige hirdetését, hallgatását, befogadását. Egy gyönyörű szép történetet, és jól ismert történetet hallottunk, már a feltámadott Úr Jézus Krisztusnak a története, úgy is mondhatnánk, hogy egy húsvét utáni történet, de mégis az egészet keresztül szövi a húsvét. Úgyhogy bocsássa meg nekem a gyülekezet, ha a mai ige hirdetésem is át lesz szőve a húsvéttal. a halál feletti győzelem gyönyörű hírével. Erről szólt az ószövetségi idézet is, mindenkinek szívből javaslom, hogy otthon újra lapozzuk fel Ézsaiás könyvét, egy gyönyörű gyöngyszem ott a 25. fejezetben, igazi evangélium, a halálnak vége örökké, és Isten a gyásznak, a sírásnak a leplét leveszi az emberekről. Miért jó nekünk húsvét után és húsvéti töltető igehirdetést hallgatni, vagy húsvéti töltető vasárnapot, úrnapját ünnepelni? Hát mert minden vasárnap tulajdonképpen ennek az örömünnepét üljük. Evangélium, jó hír, örömhír, az az örömhír, hogy a halál legyőzetett, a halál pedig úgy győzetett le, hogy a megváltó, az értünk elszenvedett áldozati halálból feltámadt. Ez a mi örömhírünk, és hát ilyen értelemben kicsit tréfásan megfogalmazza, 52 húsvétunk van. Eszembe jutott készülés közben, hogy gyermekkoromban, talán már ötödikes koromban, amikor elkezdtünk oroszul tanulni, már azt megtanultam, és a mai napig erre a szóra emlékszem, Vaskriszénye, vasárnap. De arra nem emlékszem, hogy 8 évi orosz tanulás közben elmondták volna, vagy megmagyarázták volna, hogy mit is jelent ez a Vaskriszénye, az nem vasárnap, hanem feltámadás. Szükségünk van erre a megerősítésre, mindenféleképpen azt hiszem, hogy benn a gyülekezetben, az egyházban is, és az a világban, a társadalomban. Egy példát hadd mondjak erre, nagyon kedves Pest közeli kiránduló hely, ahol mi nagyon sokat vagyunk, annak a főterén, nagy autóparkoló buszfordulójában van egy karácsonyi jászol, amit berendeztek, adventkor jászolnak, és most a közelmúltban megint voltam, hát minden héten járok arra, és mit látok döbbenten, hogy nyuszik vannak benne. A karácsonyi jászol tele van húsvéti nyuszikkal, egészen ledöbbentett a látvány. Milyen zűrzavar van. Ennyire nem tudjuk, hogy miről szól a történet. De ahelyett, hogy ostorozzánk a külvilágot, azért őszintén azt is be kell látnunk, hogy azért a gyülekezeteinkben, közösségeinkben, házon belül sem mindig olyan sziklaszilárd ez a hitünk. Így kicsit gondoljuk bele magunkat, hogyha bizonyos szituációkban megszólítanak bennünket, egy baráti társaságban, munkatársi közösségben nekünk szegezik a kérdést, te hiszed még ezt a dogmát, ezt a legendát, akkor mit válaszolunk? Biztos, hogy mindig olyan őszintén, bátran, nem bántóan, nem dobjuk az arcába a választ, de tapintató, szeretelő bátorsággal mindig tudunk-e olyan hitvallást tenni, hogy igen. Nagyon fontos ebben megerősödnünk, mert ez a hitünknek a központi kérdése, központi üzenete. Pál apostol nagyon szépen megfogalmaz ezt a korintusi levélben, hogyha a Krisztus nem támad fel, akkor a mi hitünk, és a halottak nem támadnak fel, akkor a mi hitünk az hiába való, üres, léha, semmi, egy váz, tartalom nélküli váz. És nagyon, ugyan itt nagyon szép hitvallást tesz Pál apostol a korintusiak előtt, egy többszörösen összetett, komplikált, nehéz helyzetben úgy áll ki az akkori kortársai elé, hogy ő nem akar semmi másról tudni, csak a megfeszített és feltámadott Jézusról. Ez a középpont. Ha nem halt meg, nem támad fel, akkor nincs élő Krisztusunk, nincs a bűnből szabadulás, nincs a halál felett győzelem, akkor nincs reménységünk, akkor egy légvár, amit építünk, akkor tényleg a világ nevetsége vagyunk. De milyen jó, hogy mondhatjuk, hogy bár a világ nevethet rajtunk, mint embereken, milyen ügyetlenek a hívők, milyen tökéletlen a hívő ember élete, beszélnek a szeretetről sokat, de milyen kezdetleges, hiányos az ő szeretetük, ez mindig az lehet. Itt jogos a nevetség, de mégis tudjuk, tudnunk kell, hogy feltámadott az Úr. Nem értjük, megmagyarázni nem tudjuk, bebizonyítani nem tudjuk, de bizonyosságot nyerni róla tudunk. És ez a húsvét utáni húsvétos történet, amit együtt hallottunk, csodálatosan szépen üzen nekünk. Ugye egy alapvető üzenete, hogy a kortársak, a 12 közül 7 tanítvány hogy élte meg abban az adott pillanatban ott a genezáreti tópartján, de a konkrét korabeli eseményeken túl időkön felülálló örökérvényű üzenetei szólnak hozzánk. És én most egy kicsit ezt szeretném kibontani, és ehhez kérem a figyelmeteket, és az együtt gondolkodásatokat. Én Jézus szavaira koncentrálnék most, ebből a szempontból közelítsük meg. Mivel kezdődik a párbeszéd? Egy kérdéssel föltesz az Úr Jézus egy kérdést, hogy nagyon kedvesen megszólítja őket, fiacskáim, gyermekeim. Nincs valami ennivalótok? Egy kérdés. És mivel végződik? Egy meghívással jöjjetek, egyetek. Gyönyörű szép jelképek rejtőznek ebben az egész történetben. Szinte minden szónak, számnak van valami jelentése, valami túlmutató tartalma, hát ezt én most mind nem tudom kibontani, de ez a meghívás is jöjjetek, egyetek, ez egy napkezdő étkezést jelentett. Jöjjetek, reggelizzetek, jöjjetek, velem kezdjétek a napot. Lehetne ezt tovább ragozni, hogy milyen csodálatos meghívás ez. Kezdődik tehát egy kérdéssel, végződik egy meghívással, és a kettő között mi van? Ezt szeretném most itt veletek együtt közösen végig gondolni, olyan, mint egy kis kirándulás. Induljunk el akkor a kérdésnél. Jézus kérdése milyen körülmények között hangzik el? Teljesen hétköznapi körülmények. Ki mennek halászni? Ugye sokat gondolkodunk arról, lehet olyan igehirdetéseket hallani, teljesen jogos, olyan írásmagyarázatokat olvasni, hogy egy kicsit meggyávultak, bátortalanok, lettek bizonytalanok, visszamentek a közönséges foglalkozásukhoz. Az emberhalász Péter visszacsúszott a halhalász állapotba. Lehet, hogy ebben is van igazság, de én személy szerint nem tudok felettük pálcát törni. Hát akkor még nem volt pünköst, nem volt szent lélek, nem volt bizonyosságuk. Enni kellett, mindig kell enni, és kimentek halászni. Én most ezt úgy fogom föl, teljesen hétköznapi eset. És ebben a hétköznapi esetben ugye, mi történik? Nem fogtak semmit. Bár gyakorlott halászok voltak, de úgy gondolom, hogy előfordul a halászoknál is, hogy nem fognak semmit, és ugyanúgy előfordul a mi életünkben is. Lehet az életünk bármelyik területére gondolni, hogy valamihez nagyon értünk, megvan a rutina gyakorlat, és mégsem sikerül. Egy fájdalmas példát hadd hozzak, hogy mi szülők, akiknek a gyerekeink felnőttek, így végig gondolunk, hogy mennyire szerettük őket, mennyi mindent megtettünk, vagy úgy gondoltuk, hogy megteszünk, és mennyivel több hibát elkövettünk, mint amit észrevettünk. Szinte majdnem olyan helyzet, hogy csináltam, igazi halász voltam, és a végén az ember hoz egy leltárt, hogy nagyon sok a nincs. Ilyen fájó szó ez, hogy nincs. Tehát egy hétköznapi helyzetben megjelenik Jézus, és kérdez. Nagyon érdekes, hogy amikor a kérdés elhangzik, és arra ők válaszolnak, nem tudják, hogy kivel beszélnek. Ez egy nagyon izgalmas helyzet. És itt megint hadd alkalmazzuk a mi életünkre, a jelenkori időkre. Gondoljátok végig az életetekben, amikor volt megszólításotok, Isten találkozásotok, akkor mindig tudtátok, hogy ki intézkedik a háttérben, hogy ki szól hozzátok? Nem fordul elő számtalanszor, hogy egészen hétköznapi dolgokban vagy elmélyedve, küzdesz a létért, végzed a dolgodat, és valaki szól, a családtag, sógorod, gyermeked, unokád, szomszédod, egy kellemetlen ember a környezetedből, főnök, beosztott, nem tudom ki, vagy közlekedsz, egy másik autó bevág eléd, események, történések, És mindegyik által szólhat az Úr, és te nem is tudod. Nem is tudod, hogy szól. Vagy egy kicsit, ez egy kényesebb dolog, amit meg szeretnék fogalmazni, nehogy félreértsétek. Ülünk az Isten tiszteleten, és lehet, hogy nem tudok figyelni. Úgy jöttem el otthonról, nem is imádkoztam, sem az ige hirdetőért, sem magamért, sem a gyülekezetért ülök. Kényelmetlen a szék, a szomszédom negró papírral csörög, a prédikáció nem köt le, ezernyi dolog zavar, és mégis megszólít az ige. Számtalanszor átélhetünk ilyet. Istennek van hatalma arra, hogy mint egy háttérből mozgósítson minket, úgy kérdezzen, úgy közelítsen meg. És ez nagyon-nagyon jót tesz nekünk, annál is inkább, mert most megint arra kérlek benneteket, hogy gondoljuk végig, hogy földi életünk során, vagy ha egy nap 24 órát tekintjük, 24 órából hányszor van olyan állapotom, amikor lelkileg olyan erős vagyok, olyan üde, olyan fit, hogy na most szólj, Uram, most nagyon figyelek, most meg akarom érteni. Na ez még durvább megfogalmazás. Mert hányszor előfordul, hogy szólj, Uram, de azért csak úgy finoman, hogy nekem is jó legyen. Hanem meg akarom érteni, akármit mondasz, szólj hozzám. De milyen kegyelmes munkamódszere a mi Urunknak, hogy amikor nem figyelünk, amikor nem tudjuk, ő akkor is ott van, akkor is szól, és ezernyi eszköze van arra, hogy megszólítson. Itt is válaszolnak is, neki nem tudják, kinek válaszolnak, és mondják ugye a kérdésre, hogy nincs valami ennivalótok. Nincs. Egy tömör, őszinte, igazi válasz, hogy nincs. A hiánynak az összefoglalója. Ugye már sejtitek talán, hogy merre akarom kanyarítani a szót. Van-e az életünkben, előfordul-e, milyen jó, hogyha ez többször is előfordul, egy rendszert alkot, hogy tudunk Isten kérdéseire őszintén, tömören, lényegileg válaszolni, hogy nincs. Vagy esetleg egy másfajta kérdésre van. Igen, nem. Borzasztó nagy kísértés, hogy mindig magyarázunk. Nincsen, de tegnap sem volt, már megszoktam, nincs, meg úgyse várhatok semmit, nincs, de annak a nyavajásnak a szomszédban miért van, tehát mindig valamit hozzáteszünk. Elrontottam, de nem csak én vagyok a hibás. Ugye az ős történetből, a bűneset történetéből ismerjük, olyan gyönyörű, hogy ott a történet kifejti, a magyarázkodások, igen, de az asszony kínált meg, de te adtad nekem azt az asszonyt, tehát mindig a felelősség elől való kimenekülés. Gyönyörű, szép választ adnak, nem tudják ugyan, hogy kinek, de legyen nekünk ez példa. Egyszerű, őszinte, világos. Nincs ennivalótok? Nincs. Nem sikerült? Nem. Ott vagy? Megvan, amire szükséged van? Nincs. Ha nem felejtem el, majd az ige hirdetés végén is elmondom, de biztonság kedvéért most is fölteszem a kérdést, mert hát, ha elfelejtem, hogy ez lehetne egy ilyen házi feladat kérdés, hogy milyenek a mi válaszaink, amikor esetleg legutóbb valamit kérdezett tőled az Úr, így vagy úgy, akkor milyen választ tudtam adni? Ilyen egyszerű, világosat, vagy pedig valami nagyon bonyolult, kibővített mondatot. Lépjünk egy kicsit tovább, és a következő jézusi szó egy halászati utasítást ad nekik, hogy folytassátok a halászatot, vessétek ki a hálót, a hajó, a ladik, a csónak jobb oldalán. És ők engednek neki. És abban a pillanatban, ugye ez is egy gyönyörű kép, engedek neki, és ha nyitva van a szemem, ha a lelki lustaságom, a bennem lévő keserűség, bosszúvágy, előítéletek, meg én mit tudom, nagyon sok ilyen elsötétítő állarc lehet rajtunk, de ha működik a rendszer, és tudok egyetlen egy lépést megtenni, amit ő mondott, vagy ha nem ismertem fel, hogy ő mit mondott, de a lelkiismeretem, a józan eszem szerint is megtehetem azokat a lépéseket, kiadott nekem lelkiismeretet, kiadott józan paraszti eszet, amikor van, de azt is ő adta, ezeket is használja az Úr, és ezek csodálatos összhangot adnak, de a történetben majd gyönyörű szépen kirajzolódik az Isten eleven élő szavával. Tehát kivetik a hálót, és megtörténik a csoda, megtelik hallal. És ez a felismerésnek a pillanata, felismerik, hogy ki van mögötte, gyönyörű szép jelenet ez, és így elképzelem magamban, mint egy filmet látnék. Az Úr az, mondja János. Itt egy kicsit a felismerésről is szó van. Először hadd szóljak arról. Beszélgettünk feltámadásról, az Isten élő hatalmáról, valóságáról, és azt mondtam, és mondom most is, nem tudom bebizonyítani senkinek. Ők se tudják nekem az ellenkezőjét. De az nem munkamódszer itt a bizonyítgatás. De fel lehet ismerni. Kinyitom a szemem, és egy olyan letisztult állapotban, egy olyan őszinte állapotban, amikor kimerem azt mondani, hogy nincs, vagy vége, vagy elrontottam, vagy én vagyok az. Egy ilyen őszinte nulla pont, egy nyugvó pont után, ha nyitva van a szemem, figyelek, érzek, gondolkodom, akkor megtörténik a felismerés csodája, ő az. És abban a pillanatban János, bár ő se tudta volna megmagyarázni, hogy hogyan lehet a feltámadást, nem értette, még talán utána is félt, még egész pünkösdig milyen napokat éltek át, de már tudta, hogy ott az Úr, és ha ezt tudom, akkor már elindultam a hit útján, akkor a legfontosabb megtörtént. Óriási ajándék nekünk a felismerés lehetősége, és az üzenet az, hogy mindig föntről jön, nem én izzadtam ki, nem én vallásoskodtam, nem az én mintaimádságaim eredménye, nem azért volt, mert fejből tudom a Bibliát, hanem azért, mert figyeltem rá, ő kezdeményezett, megszólított, ugye ez is az evangélium, lejött hozzánk, hogy értünk és velünk szenvedjen, és aztán fölemelkedik, és vele együtt emelkedünk, és így hiszünk a feltámadásban. Ennyit a felismerésről. Van itt még egy gyönyörű kép ebben, a közösség képe, és a közösség üzenete. Nem egyéni akció, ha megfigyeljük az Úr Jézusnak a legtöbb fontos bejelentése, események az életében, a történelmi kiemelkedő pillanatok, azokat mindig közösségben jelentették ki, tanítványok közösségében, hogy ha nem is a teljes tanítványi kör, de együtt voltak heten. És olyan érdekes, hogy valaki közülük, aki talán valami ok miatt a legérzékenyebb volt, János. Ő kimondta, felismerte, és ez segített Péternek. Péter meg fogta magát, és a vízbe ugrott. De mindegyiknek meg volt a maga dolga. Ez szép egy példa, hogy Péterre gyönyörű, hogy szereted az Urat. Hallod, és már nem is bírod ki az elvezést, már te rohansz, úszol, és átgázolsz a vízparton. Igen, de hát a többieknek is fontos dolguk volt, mert a halat is valakinek ki kellett vinni. Az Péter a többiekre hagyta ezt. Kicsit így humorosan elképzelem, nincs részletezve. De nekem az egy gyönyörű üzenet, hogy mennyire nagy szükségünk van a közösségre. És itt megint kérlek benneteket, hogy akiknek van, volt ige élménye, felismerés élménye, kijelentés ajándéka az életében, akkor gondoljuk végig, hogy igaz, hogy egyrészt azt te kaptad az Úrtól, ilyen kétszemélyes ügy, de hogy szinte mindig ott van a közösség is, hogy valakik kellettek hozzá, hogy azt kibontsák. Én is, ha visszagondolom, életemnek vannak ilyen nagyon fontos mérföldkövei, és amikor kaptam eligazításokat, nem kapok minden nap, minden hónapban sem, időnként, de azt, ha így most kifejteném nektek, de nem fejtem ki részletesen, de mindig ott van a közösség. Valaki elmagyarázta azt az igét, amit én olvastam, már előtte ismertem, de úgy, nem értettem meg. Vagy valaki megkérdezett tőlem valamit, egy felhívta a figyelmemet valamire, bátorított, vagy egy kicsit igazított. Óriási dolog a közösség, és itt én látom ennek a képét, János felismeri, Péter ugrik, és mindenki vonszolja kifelé a halakat. Nagyon-nagyon szép kép. És még valamit azért a közösségről hadd mondjunk. Nem csak arra való a közösség, hogy én, a hívő személy tudjak erősödni hitben, szeretetben, reménységben, erre is való. De ha már azt mondom, hogy szeretetben erősödöm, hát nem önmagamat szeretem, szeretem az Urat és a fele barátomat. És azt tanulni kell, gyakorolni, és a közösségben való létünk segíti azt, hogy tudjak kifelé nézni és túlnézni önmagamon, hogy azt is észrevegyem, ami a másiknak hiányzik. Nekem ez nincs, neked az nincs, és az is fájjon egy kicsit, ne csak ez. Hiszen hát különben hogy tudnánk beszélni szeretetről, Krisztus követésről? Az Úr Jézus élete vajon nem ebből állt, hogy a mások hiányát látta, és jött betölteni, kipótolni és gyógyítani azt a sok-sok nincsel teli ember életet? Annyira jó dolog, olyan ajándék, amikor az ember már időnként észreveheti, hogy mi hiányzik a másiknak. És ehhez is nagyon-nagyon fontos a keresztény közösség. Egy gyakorlati példa erről eszembe jutott, ugye az elmúlt egy esztendő alatt sokat foglalkozunk itt a járvány kérdéssel, és mindig vannak közéletben forgó kérdések, vagy amit az utcán közlekedünk, sok mindent látunk, hallunk. Ugye, ilyen volt a maszkviselés. Viseljek maszkot, ne viseljek, hülyeség, kell-e különböző szabályokat megtartani, vagy az oltás kérdése, oltassam magam, ne oltassam. És első megközelítésben mindig úgy közelítünk, hogy erre nekem szükségem van, engem megvéd a maszk, én mit gondolok az oltásról, mit gondolok arról, hogy én lehetek beteg, nem lehetek. De van egy nagyon izgalmas másik oldal mindezeknek a kérdéseknek. Te veled ez van, de mi van a másikkal? Esetleg azért vedd fel a maszkot, hogy a másikat megóvd. Esetleg azért oltasd meg magad, hogy a családtagod, a környezetedet is védjed. Nem csak magunkról van szó, tehát az élet minden területén kibontja a látásunkat, a gondolkodásunkat, hogy a másikért is vagyunk. És közösségből jutottam el ide, de most visszatérnék a történetre. Ugye ott tartunk, hogy volt egy kérdés, nincs-e valami ennivalótok, volt egy tömör, őszinte válasz, nincs. Jézus folytatja a párbeszédet, még mindig rejtőzködve, nem tudja, kivel beszélnek. Vessétek be a hálót, ők engednek, megtörténik a felismerés nagy pillanata, kivonszolják a halakat a vízpartra, ott aztán az Úr Jézus megint megszólítja őket, hogy hozzatok a most fogott halakból. Nekem ez a kép azt üzeni, hogy folytatni kell a megkezdett, a bennünk megkezdett lelki munkát. Tudnék, ők ott dolgoztak, kivonszolták a halakat, sok mindent kellett csinálniuk, oda mentek, aktívak voltak. De az egyik üzenet az, hogy ők elvégezték a munkát, igen, kieveztek, beengedték a hálót először rossz helyen, aztán jó helyen, utána nem kis erőfeszítéssel össze, szedték azt a 153 halat, azt ki kellett vonszolni, oda mentek a tűzhez, valószínűleg meg kellett sütni. Ez az emberi munka. De amellett, hogy leértékelnénk az emberi munkát, mert az is nagyon fontos, elvégzem, amit el kell végeznem, de az áldás az Istentől jön. Mindig van valami plusz. Adná meg Isten, hogy a napi munkánkat, hivatásunkat otthon, munkahelyen, kinek hol van dolga, úgy tudjuk elvégezni, hogy komolyan vegyem azt, amit elvégzett két kézzel, vagy a szellemi munkás az agyával, igen, azt nagyon komolyan veszem, de az áldást, azt nem az én szorgalmam, nem az én ügyességem, nem az én tehetségem hozza, az jön, azt kapom, az föntről való. Végig aktívak, elevenek itt a tanítványok, a halászok, de az áldás, a lényeg az mégis Jézustól van. A közös étkezés is, de ami ezen túl mutat a közösség vele, a megerősödés az Isten szeretetében, feltámadás, a halálfelti győzelem örömhírében, és az egész embervilágra túláradó jézusi áldásban, szeretetben, ennek a forrása az Úr. Jöjjetek ki, és hozzátok, igen, hozzátok a most fogott halakból. A folytatásról szeretnék még egy kicsit beszélni. Milyen jó, hogy a tanítványok nem álltak le elvileg, ezt csak én mondom, megállhattak volna, hogy van már halunk bőven egy hétre, egy hónapra, hogy kivisszük a piacra, ebből annyi pénzt kapunk, most ne folytassuk tovább a közös történetet. Természetesen ennek így kellett lenni, de hogy nem, oda mentek, teljesen szinte remegve az átélt élménytől, azt olvasjuk, hogy nem merték megszólítani az Urat, de tudták, hogy ki az. Ugye ez is egy szimpatikus állapot. Amikor nehéz megszólalni, lehet, hogy valamikor nem is kell, de tudjad, hogy ki az. A folytatás, végigjárták ezt az utat. A mi lelki életünkben is azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon fontos a folytatás. Gyakran elindulunk, mozdulunk, lehet ez egy életre szóló újjászületés, megtérés, mi van utána, lehet a mindennapi megújulásunk. Megmozdul az életünk, folytatom-e? Tudom már, hogy kaptam az áldást, átéltem a csodát, de mi van utána? Végzem-e a munkát? Végig kihúzom farta a halakat? Mint a 153-at, vagy csak kiveszek belőle kettőt, most elég lesz ez a reggeli, ez a többi, meg hadd maradjon. Én a Dömösön töltött éveim alatt sokszor láttam ezt nagyon keményen, ezt a kérdést, fehéren-feketén, hogy kedves barátaink, akik megindultak ott, az ott eltöltött 2-3 hét alatt, hitre jutottak, megszabadultak a szenvedély rabságából, és elindultak egy úton. Óriási kérdés volt, hogyha hazamegy abból a védett környezetből, abból az lelki üvegházból, amit Dömös jelentett, lesz-e folytatás? És azok egészen hétköznapi dolgokon múlnak gyakran, hogy milyen a folytatás. Van, akinél ez például a rendrakás. Egy nagyon kedves testvérünk minden bizonyságtételében elmondta, hogy amikor hazament, senki nem várta otthon, mert annyira megutálták ma az életmódját, annyira nem bíztak benne, hogy amikor befejezte a dömösi gyógyító kurzust, elment otthonra a család, hogy ne is találkoznak vele, mert úgyis csalódni fognak benne, mert már 15 éve mindig csak csalódtak benne. És őnek ez ugyan rosszul esett, de hála az Úrnak, folytatta az útját, az éppen az volt, hogy van most ideje, neki áll takarítani, rendet rakni, a garázsa elmondja mindig, az egy szemétdomb volt, minden szanaszél, üres üvegek, tárháza, neki állt, gyönyörűen rendbe rakta. Például nagyon komoly folytatás, kétkezi munka, de van lelki vonzata. Vagy van, akinek az a nagy kérdés, hogy mivel tölti a szabadidőt. Jön az este, vagy jön a hétvége, jön a vasárnap, mit csinálok? Megyek a régi haverok közé, régi beidegződések, sok duma semmiről, semmit tevés, vagy pedig változtatok, lépek. És ha elmarad a folytatások, az ember visszacsúszik. Szükséges, nekik szükséges volt kivonszolni az összes halat, mindent végig, az egész utat végigjárni, amire az Úr Jézus hívja őket, és így lesz meg az eredmény. Rá is térnék a végére. A keret volt ugye a kérdés, nincs-e valami ennivalótok? És eljutottunk oda, hogy jöjjetek, egyetek. A közösség az Úr Jézussal. És bibliaolvasó, gyülekezetben forgolódó füleknek nagyon ismerős, ugye ez a formula. Jöjjetek! Ilyen úrvacsoránál is elhangzik, különböző helyekről idézhetjük a Szentírásba, de az Úr Jézus életében többször is volt ilyen nagyon-nagyon kiemelt étkezés, a kenyér megtörése, és nekünk ezt már tudni kell, hogy ez mit üzen számunkra. Az ő teste is megtöretett, értünk, hogy aztán mi azzal egyesülve az ő életéből erőt merítve nekünk is életünk lehessen. Az ő kereszthalálának, megváltó munkájának, feltámadásának gyönyörű szép képe. És hát itt nem olvassuk, hogy úrvacsoráznak, de minden esetre az jut eszünkbe, és én azt gondolom, hogy nem hamisítom meg a bibliai üzenetet, ha erre gondolok. És azt hiszem, hogy a tanítványok is erre gondolhattak. Félve mondom, talán még a mester is. És itt visszatérek az igehirdetés bevezető gondolataihoz, hogy utalhat és utal az ő halálára, feltámadására. A tanítványok eszébe juttatja, megerősíti őket ebben a hitben, és mi is így zárjuk le a közös együtt gondolkodásunkat azzal, hogy találkozni, kenyérközösségben, életközösségben lenni az Úr Jézussal nem lehet másképp, csak akkor, ha feltámadt. Az meg nem lehet másképp, csak akkor, ha meghalt. Volt hatalma arra, hogy magát odaadja, és volt hatalma arra, hogy a halálból kilépjen. Nem lehet másképp az Úr Jézussal találkozni. Csak így működik. Így van értelme. Ezen okoskodnunk nem kell, bizonyítgatnunk görcsösen nem kell, nem lehet, de ezt átélni, megtapasztalni az lehetséges és óriási ajándék. Adja meg az Úr minnyájunknak, hogy átélhessük akár naponta ezt. Igenis, együtt lehetek vele, hívogat, megtöri, adja. És ahogy az egész történet mondta, honnan indultunk el? A nincstől. És hova érkeztünk, hogy vele együtt reggelizünk. Kezdjük a napot, kezdjük a megújulást. A reggel is egy gyönyörű üzenet, egy jelképes üzenet, hogy van megújulás. Elronthattam, összekuszálhattam sok mindent, megbukhattam, elbukhattam, igen, mindig az. De kimondom a bűnbánat szavát, azt a rövidet, nincs, bánom, bocsáss meg, és van megújulás, és lehet vele együtt megújító reggelit venni, ha szabad így szavakat csűröm, csavarnom. Most ebben a pillanatban annak örvendezek, hogy nem felejtem el a kérdéseket, és akkor ezzel zárnám le. Ugye volt egy olyan kérdés, ami a válaszainkra érkezett. Hogyha volt már ilyen az életedben, ha nem volt, akkor nyisd ki a füled, mert talán volt, csak nem vetted észre, hogy lehet bármikor. Ha valamilyen formában téged kérdez az Isten, nem baj, ha nem tudod, hogy ki kérdez, de ha gyötör téged a lelkiismereted, ha választ kell adni, akkor milyen a te válaszod? Tudsz-e így válaszolni? Tudok-e? Magamtól is kérdezem. A második kérdés a folytatással kapcsolatban, hogy nekünk milyenek a folytatásaink. Mert könnyű itt dömösről beszélgetni, szenvedélybeteg emberek fölállásáról, minden olyan fehér-fekete, erős, kontúros, de egy gyülekezeti életben, most üres a templom, néhány kedves arcot látok csak. De amikor tele van a templom, és kimegyünk az Isten tisztelet végén, na ez egy izgalmas kérdés, hogy akkor a mi kevésbé kontúros, kevésbé feltűnően bukdácsoló bűnös életünkben van-e folytatás? Valamit megjegyeztem-e az igéből, az imádságból? Valami megmozdult-e bennem, és mi lesz azzal? Már az előtérben elpárolok. Mert örülünk egymásnak, ami nagyon jó, nem az ellen beszélek. De hogy lesz-e folytatás? Hogyan állunk a folytatással? Ez lenne a második kérdés. És a harmadik kérdés pedig egy kis szójátéka, ugye inkább azt hangsúlyoztam ki, hogy merjük kimondani, ha nincs, de most játszom a szavakkal, ha van, ez nem mond ellent annak, ez most egy más téma. Amikor már ott ülünk vele együtt, és megtörte a kenyeret, és adott a sült halból, azt észrevesszük-e, vannak-e felismeréseink, amikor az életedben megtörténik az, hogy most van, akkor azt is kimondjuk-e ilyen tömören, egyszerűen, tudunk-e hálát adni azért, amikor van? Hát az első kérdés, hogy van-e olyan válaszunk, amikor nincs? A másik a folytatás, van-e folytatás, ha kapunk indítatást? És a harmadik, hogy ha kaptunk, akkor tudunk-e érte hálát adni? És hogyan? Ennyit szerettem volna megosztani veletek. Egy záró mondat, amikor készültem, Gyökösi Bandi bácsinak egy könyve került a kezembe, egy János evangélium magyarázat. Megható, hogy ő úgy vallott erről, hogy 60 éves koráig nem merte magyarázni a János evangéliumát. Egész elszégyeltem magam, hogyha ő nem merte 60 éves koráig, akkor én fiatal koromban néha-néha úgy mertem hozzányúlni. És itt erről a 21. fejezetről egy nagyon érdekes, szellemes megjegyzést tesz, hogy ez tulajdonképpen olyan, mintha az utóirata lenne az evangéliumnak. És egy kicsit meg is magyarázza, hogy mennyire fontos dolog az utóirat, az nem elhagyható. Nagyon gyakran előfordul, hogy egy levelet csak akkor értünk meg igazán, ha az utóiratot elolvassuk. Az világítja meg az egészet. Tehát ez egy fajsúlyos utóirat, és legyen meg a Szentlélek áldása, hogy áldás lehessen ez mindannyiunk számára. Ámen. Az Isten igéjére válaszképpen imádkozó lélekkel énekeljünk. A 349. énekünk 5. és 6. versét.
Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom, benned bűntől ment életem, benned igazulásom, ó, Atyád, segítsége, ki elevenséget, az első feltámadásra, az új életben járásra. Istenséged megmutattál, életedben hatalmasan bizonyítád, sírból kiszállásodban. Ez isteni erővel, jövel, ó Jézus, jövel, adj új életet, s meghalást, s majd másodig
folytassuk tovább az imádságunkat most szavainkkal. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy közösséget vállaltál velünk. Köszönjük, hogy közösségünk lehet egymással. Köszönjük, hogy megnyitod a szemünket másik baja, hiánya felé is. Kérünk, hogy szent lelkeddel munkálkodj bennünk. Hadd vigyünk haza valamit. Hadd tudjunk valamit változtatni, újítani, hogyha kell. Hadd legyen folytatása ennek a mai együttlétünknek is. Könyörülj rajtunk, hogy ne fáradjunk el lelkileg, ne lustuljunk, ne legyünk közömbösek. Adj nekünk őszinteséget, bizalmat. Így kérjük, elkérjük és várjuk a te áldásodat. És várjuk az erősítésedet is, hogy a munkát, amit el kell végeznünk, azt megtegyük. Köszönjük neked az elmúlt hét ajándékait. Annyi mindent adtál, kaphattunk. Köszönjük azt is, amit megértettünk, amit láthattunk. És köszönjük azt is, amiről fogalmunk sincs, és mégis te adtad bőkezően. Kérünk, ha jónak látod, még utólag is mondjad meg nekünk, mutasd meg. És taníts a hálaadásra. És kérünk, hogy bocsáss meg, amikor mulasztottunk egymással szemben, és mulasztottunk veled szemben is, amikor nem figyeltünk, vagy nem akartunk figyelni, vagy amikor magyarázkodtunk, mellé beszéltünk. Jó, hogy eléd hozhatjuk mindezeket a dolgokat ebben a pillanatban. Szeretnénk eléd hozni a gyülekezetünket ebben a furcsa, személytelen időszakban. Kérünk, hogy tartsd meg a gyülekezetünket, ahogy lehet, ezek között a körülmények között is. Imádkozunk a te hívő népedért, az országunkban is, és az országon kívül is. Adj bátorságot, bölcsességet a bizonyságtevésben, a hangzavarban. Hadd halljuk meg a te tiszta hangodat, és merjünk és akarjunk ahhoz ragaszkodni. Imádkozunk népünkért, vezetőinkért, közéletünkért, sajtónkért. Kérünk, hogy mindenki a maga helyén hadd ismerhesse fel a te hangodat. Adj erőt, bölcsességet mindenkinek a maga munkája szerint. Kérünk, legyél a betegeinkkel, a kétségbe esettekkel, a szenvedőkkel, a gyengélkedőkkel. Legyél velünk a félelmeinkben. És kérünk, hogy áld meg a családjainkat, időseket, fiatalokat, anyukákat, kisbabákat egyaránt. Köszönjük, hogy mindezt elmondhattuk. Legyen a tiéd az áldás mindörökké, és a dicsőség. Amen. Most együtt imádkozzuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró éneke következik, és utána majd fogadjuk az áldást. Az új énekeskönyv 18. énekét énekeljük.
Sötétség borul rám, és mikor kialszik minden fény, amikor éjszaka lesz a világosság, és mikor elhagy minden remény, a sötétség nem borít előle az éjszaka, úgy fénylik, mint a nappal én nekem. A sötétség olyan, mint a világosság, mert te Jézus eljöttél hozzám. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem démonok, sem semmilyen hatalmasság, sem amik most vannak, sem amik jönni fognak, sem magasság, sem mélység többé már. Soha semmi, semmi nem választhat el örökké tartó szerelmettől, Istenem, amit adtál a te egyetlen fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Soha semmi, semmi nem választhat el örökké tartó szerelmettől, Istenem, amit adtál a te egyetlen fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.